Üdvözlünk minden jövőt építő podcast hallgatót, jó, hogy újra itt vagytok. Az önismereti utazásunk fonalát újra kezünkbe véve folytatjuk rendhagyó adásunkat. Az én nevem Szabó Tamás, TAF Ken, beszélő partnereim Heller Z. Péter és Mózes Gergely Geri. Az adás első részében beszéltünk az örökölt és felvett mintáinkról, személyiségtesztekről, a tudomány és a spiritualitás kapcsolódásáról. Nagyon tetszett Simon Sineknek a gondolata, hogy nincsenek erősségek, gyengeségek, csak helyzetek vannak, ahol az örökölt és felvett mintáinkat, technikáinkat használhatjuk. Vannak, nincsenek erősségek, gyengeségek?
Szerintem minden tanulható. Valamiben jobbak vagyunk, valamiben nem, csak azt kell eldönteni, hogy a céljainkhoz most a gyengeségeinket kell felerősíteni, vagy az erősségeinket kell még szilárdabb alapokra helyezni.
Hát én nem feltétlenül mondom azt, hogy minden gyengeséget fejleszteni kell, mert az egy nagyon jó szűrő, meg hogy tanulható, hát nem tudom, hány évet töltöttem el az oktatási rendszerben, így két diploma után, de hogy mindig is próbálkoztak nekem matekot tanítani, és hát mai napig számológépezek összeadásnál is, mert egyszerűbb, meg egyszerűen nem érdekel, nem akarom megtanulni, és ami nem is biztos, hogy én nagyon meg tudnám tanulni a...
Szerintem ott kimondtad, tehát a nem akarom...
Jó, de hogyha például az ő víziójához nem illik be a matek,
akkor nem meg... kell. Így van, akkor nem kell. Tehát, hogy én ezért mondtam azt, hogy csak akkor kell erősíteni a gyengeségeket és fejleszteni, hogyha annak célja van. Tehát itt jön be nálam a dedikált önfejlesztés. Nem lehetek egy jó előadó, ha nem tudok beszélni. Uh-huh. Tehát, hogyha nem jó a beszédtechnikám, akkor hiába lenne jó az üzenetem, nem menne át annyira az embereknek, ezért a beszédtechnikán, ha az a gyengeségem, menni kell és fejleszteni kell.
De
és...
nem határozza meg azt, hogy mi akarsz lenni az, hogy van egy gyengeséged, tehát hogyha mondjuk nem megy jól a nyilvános beszéd, így mondjuk nagyon nem, akkor az determinálja, hogy te nem akarsz mondjuk előadó lenni.
A legnagyobb sikerek azok mindig abból jöttek ki, hogy a gyengeségüket átfordították.
Ez így van. Például a jéghúzuson is volt egy srác, és látszott rajta, hogy remegett, amikor ki kellett állni a nyilvános beszéd kurzuson.
És mondjuk nagyon is inspiráló volt az, hogy mindazon ellenére, hogy neki úgymond most idézőjelbe hátrányai vannak ezzel, mert introvertált, mert ez nagyon nehéz.
És itt nem biztos, hogy lesz belőle egy olyan motivációs előadó, mint Tony Robbins, viszont képes rá. Ez is egy önismereti lépés, hogy hatalmas félelmem van, remeg válok ki oda, de megcsináltam. Olyan visszajelzéseket kapott, hogy mindenki pozitív, hogy úristen, ez egy példa.
Ugye én megtapsoltam a tanárom, amikor 3-as érettségit írtam.
és visszatérve, hogy én úgy mentem le hip-hop táncra 17 évesen, hogy drága szüleim annyira tisztelik az ütemet, hogy sose léptek rá. Tehát, hogy...
Szép volt.
És amikor meghallották, hogy hova megyek, mindenki nézett, hogy ez biztos, hogy ez nem lesz jó. És az IDF World Championship második, majd utána lévő évben negyedik helyezettje lettem csapatba. Tehát egy 4 éven belül 2 világbajnoki helyezést is értem el hip-hop táncba. Úgy, hogy előtte... esküvőkön sehol se, semmi, ültem a székben, mert hát én nem tudok táncolni.
A hitrendszer, amit felépítesz saját magadban, hogy hát én ezt soha. Uh-huh. De ki által? Megpróbálta, és átfordította. És az átfordításokból lesznek a sikerek. De mindenképp a komfortzónából ki kell lépni, hogy utána a tanulás és a fejlődés zónájába kerüljünk, és itt át kell lépjük a félelmeinket. Szerintem nagyon-nagyon fontos a hitrendszernek a behozása, uh-huh, és az értékrendnek, uh-huh, a behozása, mert ez adja meg az alapját az egésznek, és erre tudunk majd építeni az úgymond erősségeinkkel, gyengeségeinkkel, mert ha én tudom, hogy miben hiszek, mi az értékrendem, mi mellett akarok én kiállni, akkor tudom megnézni, hogy mik azok a technikák, amiket én tudok erősíteni. Én tudom azt, hogy elég jó emberismerettel rendelkezem, empatikus vagyok, könnyen kapcsolódom, én ezt örököltem a szüleimtől, nagyszüleimtől, ők is emberekkel foglalkoztak, 2 éves koromtól 120 fős közösségeknek vagyok része, ha akarok, ha nem. De hogyha már ezek a skilljeim megvannak, akkor ezeket fogom erősíteni azért, hogy az én vízióm, misszióm megvalósuljon, hogy az emberek könnyebben kapcsolódjanak, és aztán ezt a nyitottságot majd tovább tudják adni a következő generációnak, hogy az örökölt sors része ne egy negatív minta legyen. És én e felé hajlok, és e felé dolgozom, ugyanúgy matekkel nem vagyok jóba, vagy fizikát, kémiát, minimálisan foglalkozom vele, amennyire befolyásolja azt a szervezetemet.
Na, ezek után mondják azt, hogy Tapka, nem, mi nem ugyanaz a személy vagyunk.
Létezik-e az, hogy vele született tehetség, és hogy ő amikor már kibújt, onnantól kezdve már sikerre volt ítélve, mert Anders Eriksen, a csúcs teljesítmény könyv írója, zseniális könyv, ajánlom mindenkinek, Gódány Niki a Jövőtépítők blogra írt egy cikket erről a könyvről, érdemes elolvasni, az a cím, hogy tehetség vagy tudatos gyakorlás, mi kell ahhoz, hogy kiválóak és sikeresek legyünk. Ez egy szerintem egy nagyon jó cikk, a könyvhöz egy jó kevsz csináló, és ebben a könyvben volt egy kutatás, amit Benjamin Bloom, a Chicago Egyetem professzora végzett, és abban ők azt 1985-ben kiadta ezt a művét, és a Developing Talent in Young People címmel lehet megtalálni ezt a kutatást. 120 kimagasló előadó művészt vizsgáltak, és hát arra jöttek rá, hogy nem tudnak egyetlen egy faktort se biztosan mondani, hogy a születéskor ez a sikernek a kulcsa, és arra a vége az lett, hogy tisztán megmutatkozott, hogy nincs egy olyan faktor, ami teljesen előrejelzi a sikert. Van 3 olyan dolog, amit viszont mindenkinél láttak, az az intenzív gyakorlás, az odaadó tanárok, és a családjuk lelkesen támogatta őket. A 120 emberben ez a 3 dolog volt közös.
Mégiscsak visszaérünk oda, hogy van egy helyzet, amiben beleszületsz, és ott a család, és hogyha a család támogat, most a magam példájáról, nálunk mindig énekelt mindenki a családban. Nem engedhettem meg magamnak, hogy ne énekeljek, úgymond. De például a testvéreimhez képest, bocsi, tesó, a bátyám és a hugomnak nincs olyan úgymond jó füle, vagy nincs olyan jó hangja. Nekem és a nővéremnek, nekünk sokkal erősebb, sokkal jobban ki tudjuk ezt az egészet használni. És hogyha már ez van, és megvolt az a családi közeg, hogy ezt támogatták, hogy én ezt csináljam, hiába jutottam be, úgymond gimibe, hogy én villanyszerelő legyek, azt mondtam, hogy bocsi, de én soha nem leszek villanyszerelő, és inkább elmentem szeptemberbe újra felvételizni zenesuliba, és akkor azt végeztem el. De ehhez kellett nekem a támogató család, és az olyan tanárok, akik azt mondták, hogy persze, gyere szeptemberben, és akkor valahogy kitaláljuk, hogy ez működjön. De hogyha a családom azt mondta volna, nem, te a villanyszerelői szakra jutottál be, akkor legyél villanyszerelő. Lehet, hogy többet keresnék villanyszerelőként, viszont tudti biztos, hogy boldogtalanabb lennék.
A hegedű tanárom mondta mindig ezt, hogy gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás.
Lenin is ezt mondta?
Lehet, Lenin volt a hegedű tanárom. De mindegy, nem gyakoroltam, úgyhogy nem is lettem hegedű művész. De egyszer felléptem az óvodámba.
Az is egy mini siker volt akkor. Hát akkor lehet,
hát tapsoltak, de nem, de gondolom minden óvodásnak tapsolnak, aki csinál valamit.
Az első vizsgámon, az első énekvizsgámon, ez 2001 volt, azt hiszem, felálltam a színpadra, úgy remegett a kezem és a lábam, hogy a kezemből kiesett a kotta. Pedig én örök életemben énekeltem, de ott, abban a pillanatban meg voltam halva. És a mai napig van, hogy így kiállok, és érzem azt az belső kis energiát így elindul, viszont most már át tudom fordítani, és azt mondom, hogy ez jó, mert ezt fel tudom használni. És most kiállok én 1000 ember elé is, és eléneklem azt a dalt, vagy most voltunk múlt héten stúdióba, és a stúdióban is igazából nem nézett senki, csak a legjobb barátaim, és ott is éreztem, hogy most van izgulás, most van izgulás.
Nagyon sok dologgal vagyunk így, és nem mindegy, hogy megküzdési stratégiát teszünk hozzá, vagy menekülési stratégiát. Ez például a coaching folyamatomban elég jó felismerés volt.
Meg maga a podcastünk is. Talán észrevenni a folyamaton így, aki az elejeitől kezdve hallgat minket, hogy az elején még kicsit nekünk is remegett a hangunk, új volt a közeg. Lehet, hogy még mindig, de egyre kevésbé. Mi például észrevesszük, hogy fejlődünk egyre lazábban, egyre otthonosabb a közeg.
Srácok, beszéltünk az erősségekről, gyengeségekről is, az, hogy mit érdemes fejleszteni, mit nem érdemes fejleszteni, vagy mire érdemes fókuszálni. Vannak azért olyan dolgok, ami nem fejleszthető, és azt mondják, hogy ilyen dolog az IQ, hogy mennyire intelligens az ember, meg van az EQ, amivel én most elkezdtem foglalkozni az elmúlt években, de rájöttem, hogy rengeteg Q van még a világban. Van CQ, ami a kreativitás, a probléma megoldás, van a DQ, az a fejlődés, flexibilitás, van a TQ, ami a csapatban való együttműködést mutatja, az MQ, az, hogy mennyire vagy morális, van a HQ, hogy mennyire figyelsz az egészségedre, van kétfajta SQ, mi a hozzáállásod a sikerhez, vagy a spiritualitáshoz, ez a két SQ, van az FQ és a WQ is. Hát most itt nem mondom el, hogy melyiket hogyan mérik, és melyik mire való. Inkább fókuszáljunk az IQ-ra, meg az EQ-ra. Az IQ, mint az intelligencia. Nem tudom, ti IQ-tesztet végeztetek-e?
Még régebben.
Én is régebben.
Mostanában nem.
Uh-huh. Fogalmam sincs, hogy mennyire vagyok hülye vagy okos.
Viszont azt tudom, hogy mondjuk a Q8-as Audi az nem rossz. Bár becserélném szerintem egy Shelby GT500-asra.
De igen, de az is fejleszthető, tuningolható.
Jó, de soha nem lesz belőle egy Shelby.
Nem lesz belőle Shelby, nem. Amúgy szerintem ez a sok Q, ami itt felsoroltam, ha nem is az összes, de nagy része beletartozik az EQ-ba, ez az érzelmi intelligencia. Az elmúlt egy évben, amikor így elkezdtem erről így olvasgatni, rájöttem, hogy ez mennyire fontos része az életünknek, az emberek kapcsolódásának. Azt mutatja meg, hogy mennyire vagy tisztában az érzelmeiddel, a körülötted levő környezet érzelmeivel, és hogyan tudod ezeket kifejezni, mennyire érted, és hogyan kezeled őket. És hogyha már beszéltünk ezekről a tanulmányokról és tudományokról, igazából ez egy nagyon-nagyon fiatal dolog. Tehát legelőször 1976-ban adtak ki egy könyvet, ahol megfogalmazták ezt, hogy érzelmi intelligencia, Joel Robert Davids könyve, az érzelmi jelentés, és igazából az egész csak 95-ben lett úgymond világszerte nagyon ismert a Daniel Goleman könyve által, az Érzelmi Intelligencia című könyve által, amit több mint 30 nyelvre fordítottak le, és akkor onnan indult be egy ilyen globális trend az érzelmi intelligenciával kapcsolatosan, viszont már 82-ben elkészült egy modell, az EQI, amit én is használok a kurzuson, ez öt fő pillért fog meg, az önképet, az önkifejezést, az interpersonális készségeket, a döntéshozatalt és a stresszmenedzsmentet. Tehát belülről indul, és utána kapcsolódik kifele, a világ fele, és szerintem ez is az önismeretnek a folyamata, hogy először elkezdek magamban dolgozni, és akkor utána megnézem, hogy hogyan tudok kapcsolódni az emberekkel, és hogyan tudom az önismeretemet felhasználni arra, hogy kapcsolódjak emberekkel, és utána válságkezelés, meg stresszmenedzsment, és akkor a döntéseimet hogyan tudom megerősíteni, és az öt fő pillér alatt van 3-3-3 alap pillér. Fontos megemlíteni, hogy ez egy nagyon-nagyon fiatal tudomány, de kötelező foglalkozni ezzel.
Fontosabb, mint az IQ.
Egyesek azt mondják, hogy igen, mások azt mondják, hogy nem. Épp azért, mert ez egy nagyon fiatal tudomány, nagyon-nagyon szélsőségesen kommunikálnak ezekről. Van, aki azt mondja, hogy az érzelmi intelligencia az kamu, és nem is lehet fejleszteni. Én meg vagyok győződve, hogy azt lehet fejleszteni.
Szerintem lehet fejleszteni.
Nekem az a fontos kérdésem, hogy lehet visszafejleszteni. Mert egyrészt egy pár éve én is tapasztalom, hogy az EQ az sokkal nagyobb szerepet és terepet kap, mint az IQ, tehát hogy az kezd kikopni, már úgy sehol nem kérdezik. Az EQ pedig egyre többször kerül elő, hogy wow, ez az új megváltó dolog. Nem sok helyen látom, hogy beszélnének az árny oldalairól, pedig én úgy gondolom, hogy vannak. Tehát egy magas EQ, egy magas érzelmi intelligencia, az igenis például tud hátráltató is lenni néhány szituációban.
Mi az a szituáció?
Saját életemből hozva példát, hogy nekem elég magas ez az érzelmi intelligenciám, tehát hogy én nagyon empatikus tudok, és nagyon megértő vagyok másokkal, nagyon át tudom élni azt, hogy ők milyen helyzetben vannak. És pont emiatt nekem úgy érzem, hogy birka türelmem van. Ami néha, hát ha nem is akadályoz, de sok mindent megoldana, hogyha én nem húznák dolgokat ennyi ideig. Hogy most a konkrét életemben szó van, hogy felújítás van, és nagyon lassan haladunk. Értem, hogy nagyon precízen szeretne derékszögeket és függőket létrehozni a kőműves. Ez egy 3 napos munka lenne, amit elvállalt, és most tartunk a 8. napnál, és még nem tartunk a felénél. És én nagyon megértem, hogy nagyon precíz munkát szeretne. De már 8. napja húzunk egy 3 napos munkát, és most fogyott el az, hogy vagy befejezi még 2 napon belül, és mindenki boldog, vagy hagyjuk egymást, és össze lehet szedni a szerszámokat, és el lehet menni. De hogy pont ez a magas EQ az, hogy én ezt nem az 5. napon, vagy a 4. napon mondtam egy 3 napos munkára, hanem a 8. Túlzásba estem, úgyhogy én valahogy ezt az EQ szintemet vagy kicsit visszább szeretném fejleszteni, vagy erősíteni azt, hogy hát hamarabb kell az embereket kiosztani.
Vagy asszertíven kell.
Tehát ez az, hogy az EQ-nak a része az is, hogy nem engedjük meg magunknak ezeket a helyzeteket, hogy kihasználjanak minket, mert ebben a helyzetben te úgymond a saját identitásodat feladtad, mert te már haladni szerettél volna, és ráhagytad a másik emberre, hogy ja, hogy hát túl megértő voltál, túl elfogadó voltál, de az EQ-nak, az érzelmi intelligenciának a fejlesztése pont ezt az egyensúlyt hozza be, hogy nem vagyok egyes helyzetekben türelmes, mert abban a helyzetben az nem segít nekem. Tehát ez megint helyzetfüggő. És akkor lehet, hogy mégiscsak bele kell menni az altémákba, ebbe a 15 altémába, hogy igen, behoztad az asszertív kommunikációt, de ugyanúgy az önbecsülést is be kell hozni ide.
És ez például megint visszacsatolható mondjuk a diszkhez, hogy a sárgának, hogy nem csak a pozitív dolgai vannak, hanem vannak veszélyei is, és a sárga személyiségtípusnak az egyik nagy veszélye az, hogy hajlamos a saját elképzeléseit, vagy
hát az önérvényesítését.
Igen, a saját önérvényesítéséből lejjebb adni. És ez például a sárgának egy veszély, és ez most így a magas EQ-val, vagy kiegészítve, vagy ez a kettő valahol ugyanaz, ott van az, hogy 3 napos munkából most már tényleg haladunk, akkor ez sokáig fog tartani.
Nem szabad ezt magas EQ-nak nevezni, hanem te nagyon türelmes vagy, meg nagyon megértő vagy. De hogy pont ez nem a magas EQ-nak az ismerve, hanem az EQ spektrumon el vagy mozdulva az egyik irányba. És onnan ezt vissza kell húzni, mert például a pirossaknál inkább az impulzivitás az, ami a másik részére van elcsúszva, és azt kell visszahúzni. És azért jó az érzelmi intelligenciát fejleszteni és ránézni ezekre az altémákra, hogy a különböző személyiségtípusok melyik irányba vannak elmozdulva, és mik azok az apró icike-picike technikák, amikvel ezt vissza lehet hozni egyensúlyba. És azért szeretem ezt a modellt, mert minden személyiségtípusra kihat, és mindegyiknek tud technikát adni. Uh-huh. És nagyon jó kérdések vannak, és nagyon jó kis technikák vannak, amiket gyakorolva tudunk visszatérni abba a mesdjébe, ahol megtaláljuk ezt az egészséges egyensúlyt. Az érzelmi intelligencia az olyan, mint egy izom. Hogyha ezt az izmot te használod, akkor ez fejlődik, és az egyes helyzetekben egyre jobban használod. Ha viszont nem használod, akkor elkezd sorvadni, és egyre kevésbé tudod a stresszes helyzeteket menedzselni.
Én például ezért szeretem a cache modellt. Nekem ez vált be az érzelmi intelligencia fejlesztésnél, mert...
Cache, mint készpénz? Vagy...
Nem, majd mindig...
Mert az is sok mindent megoldni. Nem.
Igen, nem, ez K-val, K-A-S-H. Az érzelmi intelligenciával, az érzelmi intelligencia coaching könyv kapcsán találkoztam. Én igazából itt a hívószó nekem a coaching volt, amikor megvettem ezt a könyvet, mert még nem tudtam eldönteni, hogy én akarok-e coach tanfolyamra menni, vagy nem. És gondoltam, megveszem ezt a könyvet, aztán majd kiderül. Meggyőzött már rá, egy hónapra már amúgy be is voltam iratkozva, de hogy ott találkoztam először az érzelmi intelligenciával, és abban van benne ez a cache modell, és mert ez úgy épül fel, hogy a K betű az a knowledge, az a tudás, az A betű az attitude, az a hozzáállás, a skills, az S betű a készségek, és a habits a szokások. De ez onnan is jutott eszembe, hogy Tafken mondtad, hogy ez egy izom. Ennek a modellnek az a lényege, például, hogyha azt szeretnénk fejleszteni, hogy jobban megértsük a körülöttünk lévőket, akkor ezt a cache modellt ezt úgy tudjuk alkalmazni, hogy először is tudást szerzünk, azaz olvasunk magáról az empátiáról, elgondolkodunk azokról, amiket olvastunk, és hogy ezt nekünk, így, hogy elolvastuk az empátiáról így könyveket, nekünk személy szerint mit kéne fejleszteni ezzel kapcsolatban, ezen gondolkodni. Majd jön a hozzáállás, amikor megértsük, hogy pontosan tényleg miben kell változtatni, ahhoz, hogy jobban tudjunk figyelni emberekre, például ilyen felismerések, amivel ő bunkó volt velem, én is bunkó leszek vele. Ezt fölismerem, és erre rájövök, hogy ez nem így szabad csinálni, és jön a készségszint, amikor a megszerzett tudást már gyakoroljuk, aktívan figyelünk az emberekre, és a bennünk zajló érzésekre, érzetekre, és a szokásoknál pedig folyamatosan, szépen, fokozatosan változtatjuk a társalgási stílusunkat, jobban odafigyelünk a másikra, például kevesebbet szakítsuk félbe, és nyílt kérdéseket teszünk föl, ugye a nyílt kérdés az annyit tesz, hogy nem egy eldöntendő igen-nem kérdés, hanem nem az, hogy éhes vagy, igen-nem, hanem mit szeretnél enni, és ami még általában nekem egy nagy hibám volt, még mindig elő szokott fordulni, hogy miközben beszél hozzám valaki, már a fejemben ott van, hogy én mit fogok mondani. És emiatt nem teljesen jön át az üzenetem, mert én már azon gondolkozok, hogy én mit szeretnék mondani, és valójában nem figyelek a társalgási partneremre, tehát hogy ezt a cache modellt, ezt így lehet beépíteni az életbe. Nekem ez nagyon sokat segített abban, hogy különböző szituációkban fejlesszem az érzelmi intelligenciámat.
Nagyon jó, hogy behoztad ezt a cache modellt, és nagyon tetszik az, hogy rááll a kapcsolati rendszerekre, de úgy gondolom, hogy előtte fontos az, hogy saját magamat ismerjem, hogy hogyan tudjam ezeket a skilleket, készségeket használni másokkal. Nagyon szépen van felépítve, hogy belülről indítja el. Tudatosítsam az érzelmeimet, dolgozzak az önbecsülésemen, nézzem meg, hogy mik azok a célok, missziók, amifele el akarok indulni, hogyan tudom megvalósítani saját magamat, és utána dolgozunk azon, hogy elkezdjem kifejezni ezeket a külvilág fele az asszertív kommunikációval, hogyan tudom a kapcsolattartást érdemben tartani, akkor kapcsolódik ehhez az empátia, hogy megértő vagyok, de nem viszem túlzásba a megértést sem, bejön a közösségi felelősség, hogyan vagyok jelen egy közösségben, hogyan vagyok jelen a jégegyesületben, hogyan kommunikálok a többiekkel, hogyan veszek részt társadalmi kérdésekben. Ott van a valóságérzékelés, hogy az, amit én kivetitek, az tényleg tisztán látom-e, hogy ez úgy van, vagy a kreatív agyamnak valamilyen kis buborék képződménye, és akkor jönnek természetesen a probléma megoldás része, az impulzivitás kérdése, mennyire vagyok rugalmas, vagy nem vagyok rugalmas egy kérdésben, a stressz tolerancia. Nagyon érdekes, hogy van jó stressz.
Igen, van egy ilyen könyv, meg nem mondom, hogy ki írta, a stressz napos oldala.
Csodálatos.
Imádtam, mert van ugye a distressz, meg a...
Az eustressz.
Eustressz, igen.
És egy nagyon-nagyon vékony határ az, amikor ez a történet átfordul, és ott van az embernek egy ego tripje, hogy azt mondja, hogy fú, barátom, hát én akkora flóba vagyok, mint az állat. és nyomja, és egyszer csak észrevesz, hogy ú, barátom, azt hiszem, hogy kiégtem.
Nekem abból a könyvből egy maradt meg, megint újra fogom olvasni azt a könyvet, az maradt meg, hogy amikor fölmegyek egy színpadra, vagy akár egy közgyűlésen beszédet kell tartanom, akkor izgulok, mint az állat, még a mai napig. És ott van a könyvben, hogy nem azt kell mondanom, hogy úristen, de izgulok, hanem izgatott vagyok. Teljesen más, mert az izgulok, az egy jaj, negatív gyomor, úristen, de az izgatott, az meg egy pozitív, az egy felemelő érzés. Izgatottsággal várunk valamit, az izgulásnál meg igazából az van benne, hogy megbukok a vizsgán. Ez a hajszál szerintem.
És abszolút erről van szó, hogy az érzelmeink hajtanak minket. De mi döntjük el, hogy hogyan használjuk fel ezt az energiát? Hát az érzelmek befolyásolják a szívritmusunkat, befolyásolják a testhőmérsékletünket, befolyásolják a légzésünket, hogy hogyan érzékeljük a világot magunk körül, és ez egy nagyon-nagyon jó példa volt, mert ebben a szituációban a test érzet megvan, de hogyha elkezded figyelni ezt a dolgot, utána te döntöd el, hogy ezt hogyan tudod felhasználni, pozitívan vagy negatívan. Köszönöm, hogy ezt behoztad.
Hát én erre csak annyit mondanék, hogy van ez a nagyon szép mondás, hogy mit rózsának hívunk, bárhogy nevezzük, épp oly illatos. Az, hogy most izgalomnak nevezed az izgulást, stresszt, az attól még ugyanaz. Én nem feltétlenül vagyok benne biztos, hogy csak az, hogy most ezt máshogy nevezzük, ez meg is változik. Sokat jelent a mindset váltás, az, hogy elkezded máshogy értékelni, de hogy attól az még az izgalom, ugyanaz a stressz.
De ezzel vitatkoznék. Nekem az izgalom a gyomromban van, az izgatottság a szívembe, a mellkasomba.
És attól, hogy elkezdted máshogy hívni, feljebb ment a...
Így bebizonyították, hogyha féken csak mosolyogva ülsz, szép lassan jobb kedved lett. Hogyha beteszel egy ceruzát a szádba, és úgy ülsz egy órán keresztül, akkor hiába volt előtte rossz kedved, nem azt mondom, hogy úristen, milyen vidám leszel, de jobb kedved lesz tőle. Az agyunk amennyire zseniális, annyira buta is tud lenni, mert ilyen dolgokkal, átkeretezéssel, más szavakkal, ilyen cselekvésekkel az érzeteinket és az érzelmeinket tudjuk irányítani.
Az agyban van egy tudatalatti rész, ami egy nagy-nagy sötét univerzum, van egy kis tudatos, úgymond földgolyó, és ez egy nagyon-nagyon érdekes hálót kapcsol össze. A tudatalattiban már 17 napos embrióként elkezdünk adatokat tárolni. És minden adat, ami azóta történt körülöttünk, az mind tárolva van, és ez a tudatos aggyal, a homloklebennyel, ami elől van, azzal tudunk hozzáférni. Tehát azt mondják, hogy a homloklebeny, ez a prefrontális agykéreg, ez 25 éves korunkra fejlődik ki teljesen, és az agy hátulról előre fejlődik, vagyis kezdődik a kisagytól, és akkor szépen hátulról előre. És az, hogy te ott vagy egy helyzetben, a tudatalattid egy hasonló történést, információ halmazt próbál előbányászni, hogy a lehető legegyszerűbben old meg azt a helyzetet. De hogyha neked csak negatív mintáid vannak, akkor jön be az, hogy akkor ettől a helyzettől nekem menekülnöm kell. Uh-huh. De hogyha egyszer, kétszer, háromszor, négyszer beleállsz abba a helyzetbe, akkor már az a memória fiókot fogja kihozni, hogy ezt a helyzetet én már megoldottam, uh-huh. Így oldottam meg. Ezt a helyzetet már megoldottam, így oldottam meg. És akkor az izgulás részét át tudom fogalmazni izgalommá, de ehhez a cselekvés is kell. Nem elég, igen, hogy csak gondolok rá.
Például ott voltunk a kurzuson, csípőre tett kézzel állsz a tükör előtt, vagy föltett kézzel, akkor nő a magabiztosságod, és ezt egy jó pár tréner, előadó csinálja, hogy mielőtt fölmegy a színpadra, akkor elkezd ilyen hatalmi pózokat fölvenni, mert akkor magabiztosabb lesz az előadásnál is. És ez is, én nem hittem, hogy működik, elkezdtem használni, tényleg működik, tehát hogy át lehet így verni úgymond a fejünket, mert hogy ezek a testtartás, a nonverbális kommunikáció az befelé is kommunikál, nem csak kifele.
Igen, mert tudat alatt ő emlékszik arra, hogy te ebben a pozícióban álltál már, és akkor magabiztos voltál, nyugodt voltál, határozott voltál. Hát a Színművészeti Egyetemen légzésgyakorlattal tudtuk mi befolyásolni az érzelmeinket és az állapotainkat, hogy mikor én felmegyek színpadra, akkor én egy ilyen állapotba kell kerüljek, ebben az állapotban az én szervezetem ezt a légzést használja. A tudatalattim emlékszik, hogy erre a légzés ritmusra ezeket az érzelmeket tudom én használni. Hogyha én egy ilyen érzésbe akarok bemenni a színpadra, izgatott vagyok, akkor elkezdek ventilálni, és akkor a szervezetem rááll erre az érzelemre, befolyásolni tudom az állapotomat kémiailag.
Ezért tudnak sírni a színészek.
Is.
Ez nekem ma egy ilyen hatalmas felismerés, hogy miért tudnak sírni a színészek.
A fun fact, amúgy én is tudok. Bárig nem vagyok színész.
Ahhoz, hogy elkezdjél sírni, ott elindul egy gondolatmenet az agyban, ott megváltozik a légzésed is, és el kell jussál egy olyan tudatalatti állapotba, ott kinyitsz egy szépen egy fiókot, és valamilyen állapotot hozol te elő, és akkor fog ez az egész történet eljutni oda, hogy akkor elindulnak a könnyek. A szervezetben a kémiai folyamat egy érzéssel, az 90 másodpercen keresztül megy végig a szervezetbe. Azért van az, hogy az impulzivitás kezelésnél, amikor te mérges vagy, az agyad egyből azt mondja, hogy oké, akkor most ebből akciót kell gyorsan csinálni. De hogyha megállsz egy pillanatra, és érzékeled a szervezetben ezt az érzést, és hagyod végigfutni a szervezeteden, akkor ez az érzés kimegy. Az, hogy te évekig haragszol valakire, az, hogy te tényleg évtizedekig konfliktusban vagy valakivel, az a saját agyadnak a generálása. Hát igen, a Geri a múltkor is csúnyán nézett rám, vettem neki sört, ő engem nem hívott meg soha semmire. A múltkor meghívtam ebédelni, de ő nem hívott meg. Úgyhogy én a Gerit utálom.
Most már én is.
De hogy itt nem arról van szó, hogy a Geri megbántott engem, hanem én generálom ezeket az érzéseket, érzelmeket saját magamban.
Hát így mindenbe bele tudja lovalni magát az ember.
Abszolút. És ebbe betegedik bele, mert minden betegség mögött elraktározott érzelemcsomó van, ami nincsen kimondva, nincsen feloldva, és a szervezeted valamit kell kezdjen ezzel. És így vannak elraktározva a traumák is, a tudatalattinak a hú-hú nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mélyen. És ezeket a traumákat mozdulatok, ízek, szagok elő tudják idézni.
Hirtelen azt hittem, hogy ízek, imák, szerelmek, leszopásodás.
Srácok, szerintem érdemes egy kicsit most a motivációt megnézni. Bontsuk szét a motiváció szót, hogy honnan is ered, a motív szóból, és a szándékot jelenti. Ha megfordítom az angol szót, hogy motiv lesz, akkor az meg a céltalanságot jelenti. Hát akkor tudok motivált lenni, hogyha valamilyen célom van. Akkor tudok előre mozdulni, hogyha látom a nagyobb képet. Nagyon érdekes, hogy a motivációval rokon szó az érzelem, az emotion, ex motion. Uh-huh. Hát a kifele mozdítani, hogy ez mennyire szép. Vagyis belülről indul a motiváció, a tartós motiváció, mert kívülről, ami érkezik, az így immel-ámmal ideig lehet, hogy jó. De az nem az én erőm, az kívülről kapom. De hogyha nekem megvan a belső érzelmi világomban, hogy én azt szeretném elérni azért, mert ezt az érzést szeretném érezni, akkor tudok hatással lenni saját magamra és elindulni. És a motiváció tudti biztos, hogy nem ülve fog a kanapén érkezni.
Na, pont ezt akartam. Dezsővel, a Jég elnökével valahol ültünk beszélgetve kávézóba. Azok a régi szép idők. Nem tudom, hogy még emlékeztek erre.
Tőle könyvekbe olvastam ilyesmit.
De följött ez a motiváció téma, és sokan azt hiszik, és én is sokáig azt hittem, hogy a sorrend az az, hogy motiváció, inspiráció, cselekvés. És valójában ott abban a beszélgetésben rájöttünk, hogy ez pont fordítva van. Cselekvés, inspiráció, motiváció. az igazi sorrend. Mert ha mindig várunk a motivációra, akkor vannak rosszabb napok, amikor nem jön. Kipróbáltam munkába. Rettenetesen nehezen írok cikket, valahogy nekem az írás az nem megy, de volt határidő, hogy le kellett adnom 2 cikket, és hát vártam, azt hiszem egy hónapos határidőm volt, 3 hétig vártam a motivációra. Elkerült, másik városba utazott, úgy döntött, és jó, kitaláltam, oké, technika, reggel az az első dolgom, egy pohár víz, és leülök, és legalább egy bekezdést megírok. És az lett a vége, hogy elkezdtem írni, majd jött még egy gondolat attól, amit nagy nehezen leírtam, elkezdtem keresni, az egy újabb ötletet adott, már el se akartam menni reggelizni, mert már annyira inspirálódtam ettől az egészből, és aztán már csak akkor mentem el igazából reggelizni, amikor megszédültem, mert már éhes lettem, és utána ettem, és visszajöttem, mert már motiváltá váltam.
Hát ez most az epikus közmondás idő, hát evés közben jön meg az étvágy. És itt most nem a reggelire gondolok, hogy majd kivettél reggelizni, hanem hogy nekiálltál csinálni, és a flow
igen.
Magával.
Igen, tehát hogy én így gondolok a motivációra, az, hogy külső-belső szerintem az egy külön adás lehetne.
Az egy külön bolygó, de minimálisan szerintem érdemes megemlíteni azt, hogy azért erre dollármilliós bizniszek vannak felépítve,
igen.
Hogy így próbálgatják az embert motiválni, és az ember inkább kívülről próbálja ezt a történetet megoldani, nem vállal felelősséget, és ideig, óráig működik. Hosszú távon nem működik.
Motivációs idézetek, videók, ezek amúgy rátok milyen hatással vannak, vagy van hatással?
Én szoktam velük próbálkozni, de ahogy nagyjából akkor egyet értünk, tehát ezek a külső motivációra van szükség, akkor már megette a fene az egész projektet. Tehát jók ezek a...
Lehet, hogy minimális segítséget nyújt, de azokra alapozni ez azért rossz lépés.
Igen. Az a veszélyes bennük, hogy jól hangzanak, tehát tényleg belegondolsz, és így tényleg igaz. Tehát, hogy az ilyen edzős dolgoknál sokszor ráveszem magad, hogy ne én most tényleg fogok járni, futni, meg ilyenek, és akkor így kell néha a motivációs videó, és akkor így ezek a motivációs mondatok, hogy ha akkor nekiálltál volna, mikor először gondoltál rá, már elérted volna a célod, és így, hát, ja.
Ez a családban nálunk van egy ilyen mondás, hogy volna-volna.
Hát meg a majdnem a semmi barátja, meg ezek, tehát igen, vannak ilyen közmondások, és hogy igazak. Valamire biztos jók. A kezdőlöketet talán, hogyha egy kicsit éppen a hullám alján lendíthet.
Igen. Inkább a hullámokat így ki tudja egyenesíteni egy kicsit. Tehát, hogy se a végcélre nem lehet az, hogy valaki üvölt a fejedbe, hogy meg tudod csinálni, és nem is az lehet, hogy na azért kezdjen neki, mert valaki üvölt a fületbe, hogy de meg kell csinálni, mert amúgy fáj, és úgy, tehát hogy ez arra kell, hogy már ott ülsz, már nincs meg, még egy órát itt kéne ülnöd, de már véged van, és beraksz egy ilyen 5 perces motivációs videót, hogy na jó, most azért még 50 percet tudok ezzel foglalkozni, és fölspanolod magad egy kicsit, erre szerintem jó, de hosszú távú,
ezek szerintem nagyon-nagyon veszélyesek, mert az agyadat arra kondicionálod, hogy csak akkor kezdek el melózni, hogyha úgymond egy ilyen kis dopamin löketet kapok. Aha. És effektív függőjévé válsz ezeknek a rövid motivációknak, és a motivációs biznisznek erre vannak felépítve.
Igen, mert az például egy szakdolgozat írásnál, hogy na jó, most megnézek egy lelkesítő beszédet, és akkor utána még 8-at, aztán még 7 motivációs mondat.
Utána befizetsz egy kurzusra, utána egy mastermindra, utána kifizetsz egy 3000 dolláros coaching sessiont, és így van felépítve.
Van az kocsa egy sort, és akkor 2 nap a később, amit Geri mondta, fogod meg neki ülsz, és akkor írod.
Le kell állni ezekkel a külső kis befolyásoló dolgokkal, el kell kezdeni dolgozni belülről. Tehát nézed meg azt, hogy azt, amit te akarsz, azt miért akarod, milyen érzést akarsz kiváltani saját magadba, és hogyan tudod ezt elérni?
A motivációs mondatok egyenlő drog. Mert ha belegondolsz, akkor így megdobja a szintedet. Mondjuk talán mélyebbre esel vissza, mert amikor már nélküle már nehezebben elindítod a tevékenységedet, és nem tudsz megállni egynél. Mert akkor hú, még egy jó mondat, még egy videó.
Én amúgy arra szoktam rá, ha már így, hogy nem motivációs ilyen trénereket, meg beszédeket kezdek el hallgatni, hanem az ilyen British Got Talent tehetségeket elkezdem hallgatni, és így konkrétan megmerengeti a szívemet, és jó kedvel tölt el, hogy avval a tehetséggel, hogy ő oda ment, kiállt, persze van egy kis story marketing, ugye jó kis történet beágyaz, hogy még nagyobb hatása legyen, és utána valahogy megnézek egy 3-4-et, föl is töltődök, és fogom magam, és utána visszamegyek dolgozni, mert igazából, ha belegondolok, nem motivációt vesztek, csak egy kicsit elkezdek unatkozni, tehát megfáradok. És ezért ez a különbség a, szerintem a megküzdési és a menekülési stratégiával. Nálam régen a menekülési az az volt, hogy elkezdtem motivációs idézeteket nézni, vagy hallgatni, meg speecheket, és az lett belőle, hogy másfél óra, majd Netflix. Tehát, hogy így motivált lettem arra. És akkor megnézem, igen, így, ahogy mondtad, hogy oké, van itt egy 5 perces speech, de amúgy erről készült egy film is, amit lehet, hogyha megnézek másfél órás dózisban, sokkal jobb lesz. Majd, ja, amúgy már mindegy, este 80, akkor most már megnézek még egy sorozatot. Ez volt a menekülési stratégia, és nekem az a megoldási stratégiám, hogy tényleg három ilyen pozitív tehetségnek a hangját így meghallom, és utána visszaülök, mert feltölt.
És az amúgy azért is volt rossz, mert gondolom a tudat alatt, vagy picit mégig ott motoszkált benned, hogy nem ezt kéne csinálni, hanem haladni kéne.
Igen.
Tehát igen. Csak elfette.
Igen.
Összességében biztos vannak olyan hatásai, amit fel lehet használni. Itt megint a mértékkel van szerintem baj. Hogy a spektrumban, oké, ha én csak akkor vagyok motivált, ha mindig, minden esetben meg kell nézzek valamit, vagy meg kell hallgassak valamit, akkor beszélhetünk függőségről.
Ezt most mind viccnek szántuk, mert most lesznek S-Oszkáros motivációs bögrék, úgyhogy azok kellene. Azzal lehet ám igazán jó szótókozatot írni. Nem, amúgy nem lesznek ilyen bögrék.
De lesznek.
Bár lehet, lesznek
most. Abban sokkal jobb lesz inni a kávét.
Összegezve a mai beszélgetésünket, mi az a záró gondolat, amivel befejeznétek a mai adásrácok?
Nekem, ami egy eddig beszéltünk így a motivációs idézetekről, de hogy egy Mahatma Gandhi idézet az, amit de nekem az tényleg megváltoztatta ott az életemet, ez a magad légy a változás, amit a világban látni akarsz, és hogy én azóta, én az önfejlesztéssel, önismerettel, teljesen ezzel a fókusszal foglalkozom, hogy én szeretett magammal kell változni, magamat kell megismerni, önmagamat kell adni, és onnantól kezdve a környezetem ezt észre fogja venni, hogy én változok, és innentől kezdve pedig elindul egy fejlődés.
Hát igen, egész eddig fikáztuk a motivációs dolgot, és akkor én is két szóban igazából ez a lehető legsablonosabb módon, az légy önmagad. Most már azért elég régóta beszélgetünk itt erről a témáról, és ezt az egészet, tehát ne egy ilyen üres légy önmagad falra festett dologként értsétek, hanem amiről beszélgettünk amúgy az elmúlt időszakban.
Igen, szóval mindenki az adásból bízunk benne, hogy le tudja szűrni magának azokat a részeket, amiket fel tud használni. Hogyha azt érzed, hogy a légy önmagadot fel kell írjad a tükörre, és az segít neked, akkor írjad fel. Hálás vagyok, srácok, hogy kreativitásunkat használva létrehoztuk ezt a podcastet, hogy ilyen fontos témákról beszélhetünk. Köszönjük az Eper Rádiónak a lehetőséget, köszönjük, hogy velünk voltatok, követhettek minket LinkedIn-en, és kérlek, osszátok meg velünk észrevételeiteket, saját történeteiteket, ezek inspirálók számunkra, fontosak a visszajelzésetek. Köszönöm még egyszer Hellerszé Péternek és Mózes Gerinek, hogy itt volt. Én meg Szabó Tamás, Tafken vagyok, halljuk egymást legközelebb is.
Szervusztok!
Sziasztok!
Hello, sziasztok!